Szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket, és hát ez olyan ige hirdetés lesz, ahol lehet, hogy fogok kérdezni közben, és egy kis szünet után, ha nem válaszoltok, az se baj. De örülök, hogyha válaszoltok a felvetett kérdésre, mert közösen gondolkodunk majd egy ige szakaszon. Azonban egy alapigét szeretnék felidézni, amit hát Beatorbágynak is az alapigéje volt, de most más ról fog szólni a közös gondolkodásunk. Ugye Lukács evangéliumánál, ha fellapozzátok a Szentírást a 18. fejezetnél, ott Jézus a hamis bíró és özvegyasszonyról szóló példázata végén, a 8. versben, Lukács 18.8 második mondatában ezt a kérdést veti fel, mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön? Azt hiszem, nagyon aktuális erről gondolkodni, hogy Jézus eljövetel előtt, vagyis Jézus, amikor eljön a földön, vajon lesznek-e igazán hívők? És ezt a szót szeretném kiemelni, hogy talál-e hitet a földön. Az, hogyha valaki talál, az azt jelenti, hogy kereste a hívőket, kereste a hitet. Jézus tehát keresi azt, hogy hol vannak a hívők. Jézus keresi azt, hogy hol vannak a hitnek gyümölcsei. És miért fontos ez a kérdése szerintetek? Miért fontos a hit a végidőben? Jézus eljövetelekor, hát szóval minden korban fontos volt, hogy legyen hit az emberekben, legalábbis akik Istent megismerték, azok higgyenek. De Jézus eljövetele előtt és éppen az ő eljövetelekort, miért értékelődik így fel a hit jelen léte és a hit megléte? Mit gondoltok? És azt mondja, hogy talál-e hitet, tehát, hogy azért ebben a kérdésben, nem tudom, érzitek-e ebben a kérdésben benne van az, hogy szóval, hogy tényleg keresgélni kell a hitet. Hogy nem lesz annyira jellemző, és ahogy így megnéztem a szöveg összefüggésben ezt a kérdést, ugye látjátok a 17. fejezetben, most ebben nem megyünk bele, ott vetődik fel maga egy kérdés a farizeusok szájából, és Jézus a kérdésre egy visszakérdéssel válaszol, hogy mikor jön el az Isten országa, és Jézus elkezdődött a Lukács 17-ben mondani, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, és aztán mond néhány fontos dolgot, és utána rátér arra, hogy a végidő felé haladva olyan állapotok lesznek, mint Lóé és Nót napjaiban. Lóé és Nót napjaiban vajon mennyire volt elterjedt a hit, vagy mennyire vették komolyan az emberek az Istenben való bizalmat, ugye? Látjuk, hogy Noé napjaiban Noé családja 8 fővel tartatott meg az özönvíz ellenében a bárkában, tehát nem sok, több millió ember élhetett akkor is a földön, és mégiscsak 8 ember maradt meg a bárkában. Aztán utána Lót napjairól beszél, ott pedig hát Lót a két lányával menekült meg Szodoma és Gomora pusztulása után. És ezután jön ez a felvetés, hogy és amikor Jézus eljön, és mikor arról beszél, hogy majd olyan napok lesznek az ő eljövetelekor, mint a Noé meg a Lót napjai. Olyan időszak lesz, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, és nem vesznek észre semmit, ahogy Noé és Lót napjaiban sem, és elpusztította őket az árvíz és a szodomai kénkő és tűzeső. Azt mondja, ha ilyen idők lesznek, és akkor is ilyen kevés ember maradt meg, hát akkor el kéne gondolkodnunk mindenképpen azon, hogy a végidőben vajon miért ilyen kevés a hit. Miért ilyen kevés a hit? Pedig hát azóta a tudás megnövekedett, azóta a kereszténység hatalmasan elterjedt. Elkeseredett állapotban. Igen. Na most én a mai alkalommal arról szeretnék veletek közösen gondolkodni, hogy viszont hogy lehet hitünk? Hogy találhat hitet Jézus a mi életünkben? Hogyan születik a hit, és hogy lehet megtartani a hitet? Ezzel kapcsolatban nem kell sokat lapoznunk a Bibliában. Egy érdekes szöveg összefüggést, egy történetet, egy szöveget olvassunk el, amit Jézus mondott, és abban van egy ilyen példabeszédszerűség is, nem példázat, hanem példabeszéd. És 17. fejezet, tehát lapozzunk csak egyet vissza a Bibliánkban, Lukács evangélium a 17. fejezetét, és itt a hit születéséről és a hit gyakorlásáról mondott Jézus egy-két nagyon fontos gondolatot. Olvasom az első verstől a 10. versig. Jó, akinek van Bibliája, akkor legyetek kedvesek velem együtt nézni. Mondta pedig a tanítványoknak, ugye ez a történet, vagyis ez az időszak Jézusnak az életének az utolsó szakasza, az úgynevezett péreai szolgálat, ahol Jézus megismételt sok tanítását. A harmadik év vége felé járunk, tehát a 3,5 év előtti harmadik év végén, és a 3,5 évvel előtti rész, még a nagy jeruzsálemi bevonulás előtt van Jézus jó pár hónappal. És itt nagyon fontos dolgokat mondott még el a tanítványoknak, de úgy, hogy azt ugye a szívükbe akarta vésni, hogy hogyan kellene a hitet megtartaniuk, megismerniük, és azt megélniük. És mondta pedig a tanítványoknak, olvasom a 17. fejezet első versétől, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha tengerbe vettetik, hogy nem mint egyete kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. És mondának az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ím ez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem azt mondja néki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, s azután egyél és igyál te? Avagy megköszönnie annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Ugye egy érdekes beszéde volt ez Jézusnak, de miből indul ki, úgyhogy ide jutunk a végén, hogy hát mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagytok, mert amit kötelesek voltatok megtenni, csak annyit cselekedtetek. Honnan is indul el ez a gondolat, hogy mi itt a kérdés? Ugye Jézus azt mondja, hogy lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jézus azt mondja, lehetetlen dolog, hogy botránkozások, mi az, hogy botránkozások ne essenek ebben a világban? A skandalon szó szerepel, vagy skandalum szó szerepel, az elesést jelent, vagy elesést jelent tulajdonképpen. A botránkozások azok, amik tulajdonképpen, hogy bűnbe esnek emberek, elesnek emberek, belecsúsznak a rosszba, belecsúsznak bűnbe, belecsúsznak ellenünk is elkövetett bűnökbe, és azt mondja, hát ez elkerülhetetlen ebben a világban, hogy ne történjenek ilyenek. Nem ellenünk, hanem úgy általában is az emberek elkövetnek bűnöket, de azt mondja, hogy hát sajnos ilyen a világ. Jaj ennek a világnak, mert mi is eleshetünk, mások is eleshetnek. Szóval ez a világ, ez tényleg a bűntől fertőzött világ, és mindenki, hogy így mondjam, elesik, föl kell, elesik, elbukik. Egyik bűnt követjük el a másik után. Aztán azt mondja, hogy hát vannak azok, akik elesnek, és hát észre sem veszik, és követik a bűnt után, jobbannak, ha malomkövet vetnek a nyakába, mert azt mondja, ezek az emberek, akik talán szándékosan is és durván követik el a bűnöket, azoknak nagyon, hogy mondjam, borzalmas lehet az élete, bűnt bűnre halmozva élni, sőt, azok, akik még ráadásul a kicsinyeket is megbotránkoztatják, akik állandóan a kicsinyeket is, hogy így mondjam, bűnre viszik, vagy a bűnös életükkel állandóan elszomorítják, elkeserítik a körülöttük élőket, és a kicsinyek ugye Jézus tanítványaira vonatkozik. Na most menjünk tovább, mert nem ez a lényege ennek a történetnek, hanem az, ami ezután jön. És erre azt mondja Jézus, hogy őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megbántam, bocsáss meg néki. Ti itt látjátok, ugye? Jó. Már itt átértünk arra, hogy az eleső, a vétkező emberekhez hogyan viszonyuljatok. Hogyan tekintsetek azokra az emberekre, akik bűnöket követnek el? Azt mondja, ha te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg néki. Bocsássunk meg. Tehát a megbocsátás lelkületével éld az életedet. Pláne, ha hozzád jön, hogy bocsáss meg néki, akkor még könnyen megbocsátani. Tehát ez legyen a szívetekben mindig, hogy tudjatok megbocsátani. Ne botránkozzatok meg az eleső embereken, a bűnös embereken, hanem inkább a megbocsátás lelkületével tekintsetek rájuk. És azt mondja, hogy s ha egy napon 7-szer vétkezik is ellened, és egy napon 7-szer is hozzád tér, mondván megbántam, bocsáss meg néki. Van ilyen emberi kapcsolatunk, akár családi kapcsolatunk, akár munkatársi, akár testvéri kapcsolatunk. Hát szép lenne, ha naponta 7-szer oda jönnének hozzánk, hogy bocsáss meg, de ugye ritkán kérnek bocsánatot, de itt Jézus kicsit megkönnyíti a tanítványoknak a megbocsátásról szóló tanítást, azt mondja, ha a te atyád fia 7-szer is hozzátér, ugye a 7-es száma, teljesség száma, akkor még 7-szer is bocsáss meg néki. Itt nincs, az máshol van. Parancsolj. Igen. Igen. És megbánta. Igen. Így van, igen. Igen, ez jó kérdés. Egy kicsit hagyjuk nyitva ezt a kérdést, mert most én szeretnék rátérni arra, hogy mi történik akkor, ha hozzátér, hogy bocsássunk meg neki. Naponta akár 7-szer is, de azért itt a 7-es számot ne felejtsük el, hogy azért egyszer még csak meg tudunk bocsátani, valaki bocsánatot kér tőlünk egy nap, ugye? De ugyanazt a dolgot elköveti 7-szer, vagy más problémával bánt meg bennünket. Többször is, és többször bocsánatot kér, akkor könnyű megbocsátani, ha egymás után elkövet vétkeket ellenünk, és a 7-es szám, mondom, a teljes, hogy sokszor bántanak meg egy nap. Sok bántás, fájdalom, szomorúság ér egy nap. Mondjuk azt, hogy bocsánatot is kérnek érte. Könnyű akkor megbocsátani, ennyiszer elköveti a bűnt ellenünk valaki? Egy valakiről beszélünk, nem, bocsánat, most nem az, hogy egyszer ez, egyszer az, hanem ugyanaz az illető, most talán egy házastársra gondolhatunk. Ilyen előfordul egyébként, nem? Sajnos. Persze nem ilyen durva bűnökre kell gondolni, hogy paráznaság vagy ilyesmi. Na most azt kell, hogy mondjuk, hogy Péter apostol megint az őszinte Péter szólal meg. Péter megint őszintén, bocsánat, nem is Péter, hanem az apostolok, és mondának az apostolok, az Úrnak növeljed a mi hitünket. Erre, hogy Jézus azt mondta, hogy naponta hétszer is bocsássunk meg, erre azt mondják az apostolok, hogy Uram, növeljed a mi hitünket. Vajon miért kérték ezt Jézustól? Hát most, ahogy kedves, nem tudom a keresztneved, Tünde fölvetette, hogy hát azért ez nem egy nagy nehézség, ha valaki bocsánatot kér tőlünk, meg tudjunk bocsátani neki, nem? Nem olyan nagy probléma. Úgy tűnik, hogy ez nem nagy probléma. Még hétszer is talán egy nap meg tudunk. Ha hétszer bocsánatot kér, hétszer is meg tudunk bocsátani. De mégsem olyan egyszerű. Miután az apostolok azt mondják, hogy Uram, növeljed a mi hitünket, ezzel valahogy úgy beismerik azt, hogy ezt hit nélkül nem lehet megtenni. Még akkor sem, ha bocsánatot kérnek tőlünk. Hit nélkül nem tudunk még megbocsátani akkor sem igazán, tiszta szívből, ha bocsánatot kérnek. Mert lehet, hogy azt mondjuk, jó, nem haragszom, még egyszer megbánt. Még egyszer valamit keresztbe tesz. Jó, még ezt is megbocsátom. De aztán jön a harmadik, negyedik. Milyen ember vagy te? Hát még hetedszerre is meg kell bocsátanom neked. Hát milyen ember vagy te? Uram, növeld a mi hitünket. Vagyis azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy elemi lelki képesség sincs bennünk arra, hogy mi tiszta szívből is mindig meg tudjunk bocsátani emberileg. Még erre se vagyunk képesek emberileg. Tiszta szívből, és mindig meg tudjunk bocsátani. És úgy, hogy na most megbocsátok, de nem, és úgy, hogy el is felejtem. Nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtem, hanem tényleg el is felejtjük, hogy a megbocsátottunk spondját rá többet ezt nem hozzuk elő. Így megbocsátani nem vagyunk képesek. És Jézus erre, bocsánat, a tanítványok erre nagyon őszintén azt mondták, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Erre mi nem vagyunk képesek. És ami ezután jön, az a lényeg. Mit mondott erre Jézus nekik, hogy növeld a mi hitünket? Mondta pedig az Úr, a 6. verstől olvasom, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ímez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedenéktek. Megvan? Igen, ott van. Jézus azt mondta, hogy nem a nagy hit a feltétele a megbocsátásnak. Nem kell olyan nagy hitűnek lenni, hogy meg tudjunk bocsátani. Ugye egy mustármagnyi hitetek lenne. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok az eperfának, ugye szakadj ki gyökerestől, plántáltassál a tengerbe, jelképes beszéd, ugye? Most nem kell az eperfát kiszaggatnunk a hitünkkel, nem ez a lényeg, hanem hogy ilyen nagy dolgok is történhetnének egy mustármagnyi hitre, és az engedne néktek. Vagyis Jézus azt mondta, hogy kedves tanítványaim, most nektek nem is annyira a nagy hitre kellene vágyakoznotok, hanem a mustármagnyi hitre. Mert egy mustármagnyi hittel ti már meg tudnátok bocsátani hétszer is egy nap. Most szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy hol beszélt Jézus még mustármagnyi hitről? Melyik történet? 3 történet van az evangéliumokban. Ez az egyik, ahol hát a mustármagot említi konkrétan, az egy másik történetnél hangzik el, pedig Máté evangéliuma 17. fejezetéhez lapozzuk fel egy picit a Bibliánkat. Máté evangélium, hogy megértsük jobban, hogy ez a mustármagnyi hit, ez mit jelent, először még ezt is lapozzuk fel, aztán Márk 11:20-valahányban van még egy hasonló kifejezése Jézusnak. Megvan a Máté 17:20. Zoli, bejátszod majd? Oké. Okay. Bocsánat, a 20-21 itt a lényeg csak, nem kell több. Megvan? Ugye egy bizonyos, hát ördögtől megszállt fiatal embert nem tudtak meggyógyítani a tanítványok, míg Jézus a színeváltozás hegyén volt. Ugye a három tanítványa lent, a kilenc pedig ott várta Jézust. És jött hozzájuk egy édesapa, hogy gyógyíts meg az én fiunkat, mert nagyon szenved, az ördögtől gyötörtetik. És nem tudták a tanítványok meggyógyítani. És Jézus lejön, meggyógyítja ezt a fiatal embert, édesapának a fiát. El van szomorodva, hogy a tanítványok nem tudták. Jézus pedig mondta, megkérdezték a tanítványok, hogy a 19. versekor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának, mi miért nem tudtuk azt kiűzni. Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig, vagyis ez a betegség pedig nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által nem megy ki. Kezdjük már egy kicsit itt a 21. versben érzékelni, hogy mi lehet ez a mustármag nyit. Itt is azt mondja, ha csak bizony mondta, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok a hegynek, mennyi innen belemenne. Nem tudtátok ezt a fiatalembert meggyógyítani. Előzőleg kiküldtelek benneteket, és azt mondtátok, hogy minden, az ördögök is engednek nékünk, és jeleket, csodákat tettünk. Csodálatos gyógyulások történtek a tanítványok által. Most meg itt ez a szegény fiatalember édesapával idejön, aztán kudarcot vallotok, megszégyenültök, meg engem is megszégyenítettetek. Azt mondja, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor ez nem történhetett volna meg. Ez a betegség pedig nem megy ki, hanem a könyörgés és böjtölés által. És itt kezdjük egy kicsit megérteni azt, hogy miért nem tudtak a tanítványok gyógyítani. Próbáljátok meg válaszolni. Miért nem tudták a tanítványok meggyógyítani ezt a beteg fiatalembert? Parancsolsz? Nagyon jó. Min versengtek egymással? Igen, hogy Jézus miért pont azt a három tanítványt vitte magával a színeváltozás hegyére, miért nem vitte őket is? Miért különbek ők nálunk? Ilyen gondolatok foglalkoztatták a tanítványokat. Nem azon gondolkodtak, hogy Jézus miért mehetett fel, meg amikor Jézus kijelenti, hogy meg kell majd halnia, azon sem gondolkodtak, hogy meg kell halnia majd a kereszten is. Szóval a tanítványok csak élték, gondolkodtak magukban, élték a maguk világát, nem gondolkodtak el azon, hogy Jézusnak miért kell meghalnia, meg hogy elmondta is, hogy ezért jött és majd harmadra feltámad, ezt elengedték a fülük mellett. Parancsolj.
Nem a gyógyításra figyeltek, hanem másra. Nem a gyógyításra figyeltek,
hanem másra. Már, de próbáljuk meg akkor megfogalmazni. Nem Jézusra figyeltek, nem a szavaira figyeltek, hanem mivel voltak elfoglalva? Még egyszerűbben. A hitnek mi volt az akadálya? A gyógyulásnak, a gyógyításnak. Igen, ez a lényeg. Igen. Igen.
Velem mi lesz, hogyha te meghalsz?
Igen.
Valahol csak önmaguk körül forogtam.
Igen. Igen, még azért az utolsó történetet, amit említettem, Márk evangélium a 11. fejezetéből is lapozzuk fel, és aztán visszatérnénk erre a mustármagnyi hitkérdésére. Márk 11. fejezetében olvashatjuk megint csak, hogy hitünkre, a hit által olyan dolgok történhetnek meg, ami tényleg csoda, és ami hatalmas dolgok, ugye hegyek mennek a tengerbe, meg ilyesmi. Azt mondja, kiszáradt a fügefa, ugye, amit Jézus megátkozott. Emlékeztünk rá, hogy Jézus megátkozta a fügefát, és meg kellett, hogy átkozza, mert a zsidó nép visszautasítja Jézust, és kifejezte azzal, hogy a terméketlen fügefa nem maradhat így életben. Olvasom a 21. verstől, Márk 11.21-től, és Péter visszaemlékezvén mondané ki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén mondané ki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívébe nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És még fontos a 25. 26. vers is, és mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Szeretném feltenni a kérdést, hogy mire állt a hitnek a legnagyobb akadálya? Ugye, itt is azt mondja, hogy ha hitetek lenne, mondanátok, hogy a tengerbe szakadjon be a hegy, és belemegy, és azt mondja, ha amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz az néktek, azt mondja, hitetek legyen ilyen erős. De, hozzátesz Jézus, és hogyha valaki ellen, azt mondja, megálltok imádkozva, ezt ne felejtsük el, amikor imádkozunk, akkor gondolkodjunk el azon, megbocsátottunk mi mindenkinek? Hogy akkor a lelki akadályai, Isten útjában nincsenek lelki akadályok, hogy az ő kéréseit, ígéreteit beválthassa, és az kéréseinket és ígéreteinket beválthassa az ő ígéreteit az életünkbe, és az imádságainkra igazán válaszolhasson, és csodák és hatalmas dolgok történjenek imáinkra, nincs-e akadálya abban, hogy mi engesztelhetetlen vagy békétlen, irgalmatlan lelkülettel vagyunk valaki iránt, vagy valakik iránt? És itt kanyarodtunk volna vissza ahhoz, amit Judit is mondott az előbb, hogy itt a tanítványok is ugye arra lettek felszólítva, hogy ha te atyád fia 7-szer vétkezik, és jön naponta 7-szer, hogy bocsáss meg, akkor bocsássatok meg néki. És a tanítványok, na most már itt elmozdult valami náluk, azt mondták, hogy Uram, növeld a mi hitünket, ez így nem működik. És most térjünk oda-vissza, hogy mi ez a mustármagnyi hit. Hogy lehet mustármagnyi a hitünk? Mitől lesz a mustármagnyi hitből olyan erő, hogy hegyek mozdulnak ki a helyükből, és a tengerbe mennek jelképesen. És az Isten az ígéreteit beteljesítheti, és a csodákat vihet véghez az életünkbe. Mi által lehet ez? Igen, ez is nagy. Igen, és miért kell böjtölni és könyörögni sokszor, hogy Isten... Igen. Igen. Tulajdonképpen a Jóisten, olvassuk még tovább ezt a történetet, és akkor utána talán még jobban megértjük. Ugye a Lukács 17-et, hogy is volt ez? A 6. vers, mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. És így folytatja, kicsoda pedig közületek az, aki, ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jár elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem azt mondja néki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, s azután egyél és igyál te. Avagy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hallottam olyan szolgálatot erről, olyan prédikációt erről az ige szakaszról, hogy ez a misszió munkáról szól. Hogy hát igen, tessék dolgozni, mert olyan szolgák vagyunk, akik kötelességünknek kell, hogy érezzük, hogy amit az Úr mond, azt megcselekedjük, és nem úgy van, hogy amihez kedvünk van, azt csináljuk csak. Hanem megjövünk a szántásról, akkor nem leülünk, és nem az Úr szok szolgálni minket, hanem akkor azt kell tenni, amit az Úr kíván továbbra is, megetetni, megitatni az Urat. És amikor mindezt elvégeztük, akkor ülhetünk le étkezni, és ez a normális dolog, és itt igazából csak a kötelességét végezte el a szolga. Most hogy kerül ide ez a mustármagnyi hithet ez a történet? Sokat gondolkodtam én is rajta. Legyetek kedvesek, hogy ti is gondolkodjatok ezen. Hogy kerül ez a szolga példázata, vagy példabeszéd ehhez a mustármagnyi hit meg megbocsátás kérdéséhez? Van egy szolga, az Urát szolgálja, tudja, mi a feladata, tudja, mi a dolga. Ha hazajön, akkor még kiszolgálni az Urát. Ez a dolga, mert ezért szolga. És itt van egy fontos kérdés. A kérdés szerintem segít a válaszban. 9. vers, avagy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt. Megköszöni az Úr a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt. Nem gondolom. Miért nem kell megköszönni a szolgának azt, hogy csak azt művelte, amit az Úr a parancsolt? Az persze, utána igen. Igen. Az is igaz, de talán nem ez a legfontosabb. Miért nem kell megköszönni azt, hogy mi megbocsáttunk másoknak? Miért nem jár köszönet, mondanám így fordítva, miért nem egy különleges nagy kegy, hogy mi megbocsáttunk másoknak? Miért nem kell ezt külön az Istennek megbocsátania nekünk, vagy megköszönnie nekünk, hogy mi megbocsáttunk embereknek 7-szer is egy nap? Miért kötelességünk megbocsátani 7-szer is egy nap? Nagyon jó, köszönöm szépen. Ugye Jézus egy másik példázatában arról beszél, hogy 10 000 talentum adósok vagyunk. És amikor az atya vagy a gazda elengedi a 10 000 talentumot nekünk, szerintetek olyan nagy kegy 100 dénárt ezután elengedni? Szeretném megkérdezni tőletek, tudatában vagyunk annak én magam is sokszor, hogy 10 000 talentumnyi adósok vagyunk? De tényleg most kérdezem, és... Most tényleg kell, hogyha 10 000 talentumnyi adósok lennénk, mit szólnánk hozzá? Nem vagyunk ennek tudatában nyilván. És ez a probléma. Nem vagyunk tudatában annak, hogy a 10 000 talentumnyi adósságot Isten egy összegben elengedi. Még ezt sem igazán fogjuk fel. Vagyis azért emeltem ki ezt a történetet, hogy a hit valahol ott kezdődik, amikor a megbocsátás lelkületében éljük az életünket, a megbocsátó lelkületben, az irgalmas megbocsátó lelkületben. És hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy mi állandóan Isten megbocsátásából éljük az életünket. Egy szerető Istennek a naponkénti megbocsátását tapasztalhatjuk naponta. Lehet, hogy naponta több ezer talentum, 10 000-et mire felhalmozunk, az elég sok. Szeretnék nektek valamit felidézni, hogy hogy itt térünk vissza a mustármagnyi történetre, mustármagnyi hitre, hogy a mustármagnyi hit arról szól, hogy ez egy lelkület. A hit az egy jó lelkületet jelent. A hit az nem más, mint Isten iránti olyan bizalom, ami engem is olyan lelkületre indít, ahogy Isten engem szeret. A hit azt jelenti, hogy szeret az Isten, ezt felfogom, megértem, hogy mennyire szeret, és ez a szeretet áthatja a szívemet. És ebből elég, hogyha csak először egy-két dolgot értek meg ebből a szeretetből, de ez aztán, hogyha növekszik ez az Isten ismeret, akkor ez aztán szépen fejlődik. Jézus élete című könyvben egyébként a mustármagnyi hitről olvasom a következőket. Bár a mustármag nagyon kicsi, mégis ugyanazt az életerőt tartalmazza, amely a leghatalmasabb fa növekedését biztosítja. Amikor a mustármagot elvetik a földbe, a parányi csíra mindent magába szív. Amit Isten a táplálására adott, és gyors fejlődésnek indul. Ugye a földbe vetett kicsi mustármag. Ha ilyen hited van, megragadod Isten igéjét, és minden általa rendelt segédeszközt. Vagyis azt írja, hogy még ezt a két mondatot felolvasom, így hited megerősödik, és a menny ereje lesz segítségedre. A sátán által felhalmozott akadályok legyenek bár látszólag olyan áthatolhatatlanok, mint a végtelen hegyek, eltűnnek utadból a hit parancsára. Semmi sem volna lehetetlen néktek. Úgyis azt szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk arra van leginkább szükségünk, hogy a szívünkbe fogadjuk azt a sok-sok kegyelmet, amit Istentől kaphatunk, elvehetünk. Hittel ragadjuk meg azt a sok táplálékot, ami az igében rejlik. Ugye, az szippantsuk be a szívünkbe, így mondom, hogy az a kicsiny hit, ami olyan kis törékeny a hitünk, olyan jön egy fellegés, mert elkeseredünk, és jön egy rossz e-mail, vagy egy rossz hír már, valaki valamit nem csinál, vagy rosszul csinál, már elkeseredünk. Hogy nem ingathatja meg az Istenbe vetett bizalmadat, és az Istennel való kapcsolatodat, ha szívedben ezt a kis mustármagnyi hitet, és a hitet, az Isten iránti bizalmat, folyamatosan táplálod azzal az igével, abból az igéből, abból a szeretetből, amit Isten kinyilatkoztatott számodra, és amit már régóta ismersz, de a szívedbe kell fogadni. És ez a kis mustármagnyi hit, ez mindig növekedhet. És ennek a gyökere az, hogy ez a mustármagnyi hit meglegyen, az, hogy Isten kegyelmét megragadni. Isten végtelen kegyelmét és megbocsátását megragadni az életedben. Engedjétek meg, hogy még egy ilyen idézetet felidézzek. A Jézushoz vezető út című könyvből, ami szerintem összefoglalja azt, hogy mit kell a hitnek megragadnia. Isten szíve a halálnál is erősebb szeretettel vágyakozik földi gyermekei után. És akkor ilyeneket kell megragadni. Fiának feláldozásával a menny minden gazdagságát kiárasztotta ránk, egyszeri tökéletes ajándékként. Azt mondja, a megváltó élete, halála, közbenjárása, az angyalok szolgálata, a lélek esedezése, az Atya mindenek felett és mindenekben való munkálkodása, a mennyei lények szüntelen lakadatlan figyelme, mind-mind szükségesek az ember megmentése érdekében. Egy mondatban 7 dolgot felsorol. Gondolkodjunk sokat az értünk hozott csodálatra méltó áldozatról. Próbáljuk valóban értékelni azt a mérhetetlen munkát és erőfeszítést, amelyet a menny az elveszettek megtalálására és az atyai házba való visszavezetésére fordít. Elképzelhetetlen, hogy erősebb indítékokat vagy hatalmasabb segítőket lehetne mozgósítani. Az igazságban járók mindent felülmúló jutalma, a menny öröme, az angyalok társasága, az ő fiának szeretete és személyes közössége, valamennyi képességünk nemesedése és növekedése az örökkévaló korszakokon át, vajon nem jelenthetnek-e elég erős ösztönzést és bátorítást számunkra ahhoz, hogy haladéktalanul és teljes szívünkből oda szenteljük magunkat teremtőnk és megváltónk szolgálatára. És hogy igazán higgyünk. Nem tehetett volna Isten többet értünk, mint amit tett. Ne vegyük semmibe Isten kegyelmét, ezzel záródik ez a fejezet. Éljünk mindazokkal a kegyelmi eszközökkel, amelyekről gondoskodott számunkra, hogy átalakulhassunk az ő hasonlátosságára, hogy egyreállhasson közösségünk a szolgáló angyalokkal, hogy összhangban és közösségben élhessünk az Atyával és a Fiúval. Szóval ezt szerettem volna ebből a történetből, vagyis ebből a szövegrészből kiemelni a végén, hogy ha megismerjük az Isten kegyelmét, ha megismerjük az Istennek ezt a sok-sok szeretetét, Krisztus áldozatát, közbenjárását, az angyalok szolgálatát, és ezek után tegyük meg, hogy megbocsátunk fele barátunknak, tegyük meg, hogy hitben küzdünk, könyörgésben küzdünk azért, hogy hitre jussunk, hogy igazán Isten iránti szeretetünk, bizalmunk elmélyüljön oly mértékben, hogy mi úgy lelkülünkben, lelkületünkben átalakuljunk. Akkor utána megkérdezi a Jézus, hogy avagy megköszöni annak a szolgának, hogy csak azt művelte, amit parancsolt néki. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nékteket parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amik kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük. Érdekes ez a történet, hogy itt nem a misszió munkáról szól, hanem arról szól, hogy a lelkünk munkáját, a lelkiségünket, ezt igenis kötelesek vagyunk karban tartani. Ha Isten fiának ilyen nagy szeretete kiáradt a földre, és ezt megismerhettük, ha a kegyelmét ennyire megmutatta irántunk 10 000 talentumnyi adósságunk elengedésével, és ha mindennel megajándékozott minket Isten, ami az életre és a kegyességre való, hogy az isteni ígéretek által isteni természet részesei legyünk, akkor azt hiszem, hogy csak azt cselekedtük meg, amik egy egyszerű szolgától elvárhatók. Semmi többet, az Isten tette a legtöbbet értünk. Mi meg csak azt tettük, hogy elfogadtuk ezt. Még csak azt, hogy elfogadtuk, és hasonlóképpen cselekedtünk, ahogy ő ezt előttünk már megtette. Úgyhogy én gondolom, hogy nem akarnék többet, sok mindent lehetne még mondani, de talán tudom, hogy sikerült-e számotokra is egy kicsit ezt a történetet, vagy ezt a picit jelképes és picit érthetetlen beszédet közelebb hozni, hogy miről is szól. Én ezt értettem meg, remélem, hogy talán nem értettem rosszul meg, hogy mi az életünkben valahol ilyen haszontalan szolgákká kell válnunk, hogy Krisztus szeretetéből, kegyelméből éljük az életünket. És akkor nem lesz nehéz szolgálni sem másokat, sem Krisztust. mert abból az erőből, abból a kegyelemből élünk, amit ő adott nékünk, és ebből elég csak egy mustármagnyi, ha a szívünkben van, ebből a hitből, ebből a bizalomból. És hát én kívánom nektek, hogy legyen olyan hitünk, amit Jézus itt mondott, hogy mint az eperfának azt mondott, hogy szakadj ki a földből, gyökerestől, kiszakad a mustármagnyi hitünktől, hogy legyen olyan hitünk ebben a végső időkben, amikben élünk Jézus eljövetel előtt, hogy tényleg növekedő, mustármagból növekedő nagy hit, igazán komoly hitünk legyen, hogy a megpróbáltatások és a szenvedések és a nehézségek bennünket ne tudjanak legyőzni, ne tudjanak Istentől eltávolítani, ne tudjanak a bántások emberektől, körülményektől eltávolítani Istentől, sőt, egyre inkább tudjunk ragaszkodni hozzá, mert minden segítséget megad, ahogy a mustármagnyi hit, egy mustármag nem a maga erejéből éli az életét, hanem a földből gyűjti minden táplálékot, hogy az elinduljon a növekedés. Így ragadjuk meg Istennek minden ígéretét, áldását, erejét, szeretetét, amit nekünk fel akar kínálni, és növekedjen a mi hitünk is így mértékben, hogy akkor Jézus eljön, akkor Jézus hitével rendelkezhessünk. Ugye ez a végső mérce, hogy itt van az szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Olyan hitre tegyünk szert, a mustármagból egy olyan hit nőjön ki, ami Jézus hitéhez hasonlít, ami Jézus hitével rendelkezik, amit a kereszten is bemutatotta, hogy ő nem rendült meg, ő megküzdötte a nehézségeket imában, és nem tántorodott el attól, ami az ő küldetése volt. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy ebben részesülhessünk mindannyian a végidőben. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy arra mutatsz rá, hogy sokszor még egy mustármagnyi hitünk sincs. Mert nem csak, hogy megbocsátani nem vagyunk képesek igazán, még akkor sem, ha bocsánatot kérnek, és ugyanattól a szemétől többször elkövetett vétkek miatt. De a legkisebb nehézségek és körülmények is, ha felütik a fejüket a környezetünkben, vagy ebben a világban, olyan sokszor elveszítjük a benned való bizalmunkat, olyan sokszor kétségbe esünk, olyan sokszor kiborulunk, vagy elkezdünk aggódni, elkezdünk szorongani, félni, olyan sokszor tudunk elcsüggedni. Segíts bennünket, kérünk, hogy megtanuljuk a mustármagnyi hitnek a beszerzését, a megszerzését azáltal, hogy azt a kevés, de tiszta, igaz dolgot, amit tőled megismerhettünk már, azt egyszerűen a szívünkbe fogadjuk, azt egyszerűen a gondolatainkba zárjuk, azt beültetjük a gondolkozásunkba, szívünkbe, és könyörgéseinkbe abba kapaszkodunk bele, amit megígértél. A könyörgéseink arra épülnek, hogy miket ígértél számunkra, milyen kegyelmi ajándékokat és milyen fizikai, lelki áldásokat. És ezekbe kapaszkodunk, és nem a láthatókra nézünk, hanem a te ígéreteidre. Segíts bennünket, kérünk szépen, Istenünk, hogy legyen ilyen hitünk, és ez mindig tudjon növekedni a mi szívünkben, ez a benned való bizalom, hogy majd eljuthassunk oda, hogy Jézus hitéhez felnő, amit megígértél, hogy a végidőben igazából erre lesz a legnagyobb szükségünk. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy haszontalan szolgáknak érezzük magunkat, ha mindezt csak úgy megcselekesszük, ahogy te erre tanítottál bennünket. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.